Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal és mit éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazok és az is, hogy kire szavazok. Hogy miben hiszek és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk, vagy egyre kisebb a mozgásterünk? Batiz András vagyok, az Éljen a Magyar Szabadság podcast műsorvezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz. Azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egészen jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogy hogyan éljünk. Miért van ez a kettősség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennénk meg érte? Olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Balogh Levente 6 éves korától cselgáncsozott, mindig az volt a vágya, hogy olimpiai bajnok legyen. Ha ez végül nem is jött össze, a magyar bajnoki cím és a sokszoros kupagyőzelem igen. Végül 4 danos fekete öves mesterként hagyta abba a versenysportot. Az élsport mellett azonban Leventét gyerekkorától az üzlet érdekelte. A nagy márkák történetéről szóló könyveket bújta, és Marco Polo történetéből is leginkább a velencei kereskedő ügyes terjesztési lánca maradt meg benne. Elég kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy hamarosan beállt a családi cégbe, később pedig már saját cégével az édesapja által gyártott termékek kizárólagos forgalmazója lett. Már ebből a vállalkozásból is szép vagyonra tett szert, de az igazi sikersztori természetesen a Szentkirályi ásványvíz felfuttatása volt, ami néhány év alatt a magyar piac legsikeresebb márkája lett. Az üzleti siker nem tette visszahúzódóvá, sőt. Személyes ismertsége a leggazdagabb magyarokról szóló gazdasági magazinoknak és elsősorban a Cápák között című kereskedelmi tévés produkciónak köszönhetően szintén folyamatosan növekszik. Vagyona lehetővé tenni azt is, hogy soha többé ne dolgozzon, de ez fel sem merül benne.
Tudom, hogy az elcsépel, de a társadalmi szerepvállalás része fontos. Tehát én mondták, hogy mikor akarok nyugdíjba menni, aztán rájöttem, hogy aztán mondtam egy 10 év ezelőtt, hogy 5 év múlva, 5 év ezelőtt is azt mondtam, hogy 5 év múlva, de aztán rájöttem, hogy nem akarok nyugdíjba menni.
Azért, hát végülis nem vagy te balettáncos, hogy 35 évesen vagy 40 évesen nyugdíjba menj.
Igen, meg a másik az, hogy nem, amit szintén szoktam mondani, hogy nem pénzcsináló üzletember vagyok, hanem alkotónak tartom magam, és alkotni szeretek. Tehát egy festőművész is fest, amíg tud. Tehát én is alkotni, létrehozni szeretek, és éppen ezért nem is tudok leállni nagyon. És éppen ez a, hogy a tudásomat meg átadjak, vagy visszaadjak a magyar embereknek, vagy abba az országba, vagy abba a gazdasági környezetbe, ahol tulajdonképpen sikerült az álmaimat megvalósítani. És nekem ez a társadalmi szerepvállalás, hogy most már egy tanácsadó irodám, de viszont egyetemistáknak, diákoknak, főiskolásoknak viszont karitatív módon tanító jelleggel adom át. Próbálom átadni, ha nem is a tudásomat, hanem a tapasztalatomat, az elmúlt 30 év tapasztalatát, amit vállalkozóként eltöltöttem. Én alkotni szeretek, létrehozni. Tehát egy terméket, egy céget létre akarok hozni valamit. Tehát most egy híres festőművész, ami történne, azt mondják, hogy nem festett többet. Hát valószínű, hogy leépülne, vagy kiégne. Nem tudom. Mondjuk kiégni, azt arra szokták mondani, aki nagyon sokat dolgozik. De biztos, hogy nekem szükség van a... Hát ugye az agyam az a magas fordulaton működött mindig. Sőt, az utóbbi 32-33 évben vagyok a szakmába. Az iskolát is beleszámolom, akkor majdnem 40. Tehát elég sok aktív év van mögöttem, és ebből nem lehet csak úgy leállni, és hál' Istennek lekopogom, sikeres dolgokat tudtam létrehozni. És a sikerek ezek újabb és újabb jó dolgok megalkotására ösztönöznek. A jó Istentől kaptam egy tehetséget arra, hogy átadjam a tudást másoknak, és ezt nem mindenki kapja meg. És én élvezem is ezt, és tudom is, hogy kinek mit akarok mondani, meg hogy akarok, kihez, hogy akarok hozzászólni. És például azt képzeld, hogy most már általános iskolákban is tartok előadást.
A pénz mindig központi szerepet játszott Levente életében. Középiskolás korában elkezdett üzletelni. Miközben mindenki tiszacipőben járt, ő Adidasra vágyott, és össze is szedte rá a pénzt, akár úgy is, hogy vagont pakolt, vagy konzervgyárban üveget mosott. Aztán, amikor válogatott cselgáncsosként külföldi versenyekre kezdett járni, komolyabban is elindult az üzletelés. Jugoszláviába diót vittek ki, azt adták el. Onnan olasz bőrcipőket hoztak, amiket vittek tovább keletre, Moszkvába, meg Kijevbe, ahol fekete kaviárra cserélték, majd a kaviárt eladták Németországban, a pénzből pedig autót vettek Bécsben. Olyan, mintha a sikert pénzben mérnéd.
Nem, abszolút nem. Azt képzeld el, hogy a nem pénzben mértem. Ez a szabadság a téma, nem? A szabadság mérem. Tehát a sikert, nekem a siker az a szabadság, és az, hogy ott pénz van közte, vagy kapcsolat van közte, kapcsolati tőke, vagy pénz, vagy anyagi, vagy barátsági, az nekem teljesen mindegy. Például a Szentkirály ásványvizet elkezdtem a márkaépítését, és azt képzeld el, hogy 93 óta van Szentkirály, de 2003-ban váltam ki a családi vállalkozásból, 2003. decemberben alapítottam a Szentkirályi Ásványvíz Kft-t, és az első 10 évben felállítottam egy marketing és üzleti tervet magamnak, ami 10 éves tervet állítottam föl, és azt képzeld, hogy az első 5 évben azt se tudtam, hogy mennyi pénzt keresek, vagy hogy keresek-e pénzt. Azt mondtam a gazdasági vezetőmnek, hogy amikor baj van, szóljál rám. Nem az érdekelt, hogy mennyi pénzt keresek, hanem az, és hogy mi volt az álmom. Középiskolában már az volt az álmom, hogy egy brandet, egy márkát hozzak létre. És ez vitt előre utána később is. Tehát a nagy brandnek, nagy cégeknek a tulajdonlása az nagyon nagy kötelességgel is jár. Ha belegondolsz, azért én közvetlenül a kezem alatt idézőjelben 500-600 ember dolgozik, de az alvállalkozókkal együtt 2-3 ezer. Tehát ennek a felelőssége azért ott van a vállamon. És azért gondolkoztam már azon, hogy mi lenne, hogyha ezt elengedném, és mennyivel szabadabban élhetnék. Például képzeld el, hogy engem soha nem érdekeltek a tárgyjavak. Persze jó autóval járok, persze szép helyen lakok.
Amikor először hallottam rólad, akkor ezt egy sofőrszolgálatos sofőr mesélte nekem hazafelé a kocsiba, aki mondta, hogy engedted neki, hogy vezesse a Bentley-det. Azt hiszem, a Bentley-t mondta. Hát azért, hogy mondjam, annál olcsóban is lehet autót venni, tehát valamennyire csak érdekelnek, és ez mondjuk 10 éve volt.
Ez nem 10 éve volt, hanem ez 20 éve volt.
Elnézést. Én is
10 éve már nem érdekelt. Hát voltak, persze vannak álmaim, meg biztonságos jó autóval akarok járni, de nem vagyok se óragyűjtő, se autógyűjtő. Például azt képzeld el, hogy itt Budán volt egy szép házam, eladtam, mert szükségem volt tőkeinjekcióra az egyik fejlesztésemnél. Elég jól eladtam, és például 3-4 évig egy 80 négyzetméteres lakásban laktam a Szép Völgyi út alján. Nem érdekelt. Volt fürdőszobám, tévém. Van olyan nagy vállalkozó, aki nem tudja ezt elviselni. Én el tudom. Tehát én olyan helyről jöttem, meg olyan helyről kezdtem, és egyébként ez a sportnak köszönhetek nagyon sokat, hogy én minden körülmények között jól tudom érezni magam egyébként.
Magyarországon egy bizonyos üzletméret és vagyon felett rendre felmerül a kérdés, hogy az érintett milyen viszonyt ápol politikai körökkel. Itthon ez azért is érzékeny téma, mert a legtöbb közgazdász szerint még Nyugat-Európában vagy akár Csehországban is a gazdasági elit egyfajta ellensúlyt képezhet a hatalommal szemben, Magyarországon a gazdasági elit ezer szállal kötődik a politikához. Így volt ez a rendszerváltás óta lényegében minden kormány idején, és így van természetesen most is.
Én a rendszerváltás óta vállalkozok. Engem soha nem bántott senki, és soha nem akart legyűrni senki. Se a jobb, se a bal oldal. Tehát én nekem az a véleményem erről, hogy mindenkinek tennie kell a dolgát, a legjobb tudása szerint.
Azt akarod mondani, Levente, hogy végigvállalkoztad gyakorlatilag a teljes rendszerváltás után.
És tiszteletbe tartottak mindig.
Soha nem próbálkozott
soha.
Be senki.
Soha. Mindig tiszteletbe tartottak. És a mai
ez
napig...
rajtad múlt, vagy szerencséd volt?
az azért múlt rajtam, mert soha nem a politikára számítottam, hogy előrébb jussak. És aki így teszi, hogy nem számít rá, az nem is kerül olyan helyzetbe, hogy egyszer kérni fognak tőle valamit.
És ha megfordítjuk a képletet, hogy te, mint vagyonos ember, 100 leggazdagabb egyike, több 10 milliárdos vagyonnal, a konkrét szám tényleg teljesen mindegy ebből a szempontból, neked beszéltél már felelősségről, te érzel-e bármilyen felelősséget abban az értelemben, hogy mennyire van mondjuk Magyarországon egyensúlyban a világ, most fogalmazzak akkor így. Van-e neked azzal dolgod?
Dolgom nincs vele. Tehát a dolgom annyi vele, hogy a legjobbat tegyem itthon, a magyar embereknek, amit tudok. Tehát amit az erőmből el tudok érni. Ennyi felelősségem van, annyi, hogy jó munkahelyet teremtek, jó és biztonságos munkahelyet teremtek. Nekem ez a dolgom, tehát ezen kívül nekem más dolgom nincs.
Volt-e már olyan pillanat, hogy azon gondolkoztál, bármilyen politikai kurzus is legyen, hogy fú, azért ennek így most már nagy, ennek nagyon nem lesz jó, és most elmondom a véleményemet, hogy hallják, hogy igenis azt gondolom, hogy A, B, C, én, Balog Levente, aki ezt és ezt elértem az életemben.
Nem, én tudod, hogy mi értem el nagyon sokat az életemben, mert én mindig abba okoskodtam, amihez értek. Én nem vagyok politikus. Én nem okoskodok a politikába.
Én ahhoz, de a politika ügyei téged is érintenek, ugyanúgy, ahogy engem, meg 9,5 millió másik.
Mindenkit érintenek, de ez egy... hogy mondjam, ez egy veszőfutás. Tehát mindenkinek abba a gazdasági környezetbe vagy politikai környezetbe kell a tudás a legjobbjavát adnia, vagy érvényesülnie, ahol van. És ezt el kell fogadnunk, tehát nem tudsz innen, mi magyarok vagyunk, tehát el lehet innen menekülni, meg el lehet futni, de akkor is magyar lesz-e.
El tudsz képzelni olyan helyzetet egyébként, amikor ezt a szabályodat, vagy ezt a tézisedet mégiscsak felrúgod, és azt mondod, hogy ez most már akár vállalkozási környezet szempontjából olyan, amiért azt kell mondanom, hogy ácsi eddig, és ne tovább?
Nem.
Ezzel azt mondod, hogy mindig be akarod tartani azokat a játékszabályokat, amiket az adott környezet neked előír.
Igen, és ez is a sport. Ez is a sport. Volt olyan, amikor judoztam, a legjobb voltam Magyarországon, például ifjúsági válogatottként, és ott olyan, hogy az egyik bírónak a bírónak a fiával mentem a döntőbe jutásért, és ahányszor megdobtam a srácot, mindig neki adta a pontot, és ki is kaptam, és nem jutottam be a döntőbe, de utána lejöttem a tatamiról, és azt mondta az edzőm, hogy jó, nincsen semmi baj, legközelebb úgy kell megdobnod, hogy ne álljon fő. Tehát tudomásul kell venni. Van egy bíró, van egy környezet, ahol meg kell küzdened, és hogyha az a tudás, ami nem elég ahhoz, hogy nyerjen, akkor meg kell nézni, hogy mi az, ami mit kell megváltoztatni nekem, nem másnak, mert a döntést a bíró hozza. Nem én. Vagy a foci. Nagyon sok foci volt. Foci helyzet van, amikor les, nem les, gól, nem gól. Mit tudsz csinálni? Visszaállsz a felezővonalra, és újra kezded a játékot. Nem tudod azt mondani, hogy most táj vége. Leveszem a meszt, összetépem, és befejeztem.
Az ritkán fordul elő, hogy a futballmeccs közben, miközben tart, írják át a szabályokat, tolják át az egyik kaput a másik helyére, visznek le 5 játékost azért, mert az egyik csapatnak csak 6 lehet fenn a pályán. Tehát arra akarok utalni, hogy ezek szerint mindent el kell fogadni úgy, ahogy azt...
Az lesz a jó futballista, az lesz a jó cselgáncsos, aki erre, ezekre tud reagálni. És továbbra is a legjobb cselgáncsos marad, és továbbra is a legjobb futballista marad. Tehát most... A futballban se az van, hogy most 6 ember van, meg 12, de azért nagyon durva dolgok vannak a fociban is azért. Sőt, még amióta van ez a videóbíró, még itt is nagyon kemény dolgok vannak, amit a videóbíró látja, hogy mit tudom én, belül volt a gólvonalon, és nem adják meg. És nem is adják meg soha, és hogy VB bajnoki cím múlik rajta. És mit csinálnak? Hazamennek, és 4 év múlva fölállnak megint a VB-re.
Ha nem is értek vele teljesen egyet, megértem Levente álláspontját. És hogy valaha gondolkodott-e politikusi pályán, na erről is beszélgetünk a szünet után.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Megértettem a filozófiádat, akkor egy gondolatkísérletet engedj meg. Tételezzük fel, hogy egy nap úgy ébredsz, hogy valami mégis szúrja. Miért szokta az embernek szúrni?
Szemét.
Szúrja a szemedet, vagy böki a csőrödet, nem tudom, valami. És azt te, tudom én, elmondanád hangosan. Tartanál annak a következményeitől?
Mindenről és mindenkiről van véleményem. Természetesen, mint ahogy mindenkinek. De pont ahogy az üzleti életben mondtam, nekem meg volt a nagy piros cégek és a piacon lévő magatartásáról egy év, pár évvel ezelőtt a véleményem. De én nem mondom el a véleményemet, hanem leszűröm a tanulságot, és úgy folytatom a saját munkámat, hogy ezt megoldjam.
Oké, akkor másképp kérdezem, megtehetnéd, hogy elmond?
Nem akarom elmondani, mert nem érnék el vele semmit. És olyan dolgot, amivel nem ér el az ember semmit, az fölösleges hőzöngenie rajta. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy tennie kell a dolgát. Nem, ha politikus lennék, és ez lenne a hivatásom, akkor azt csinálnám. Igen, de nem vagyok politikus. Ezt a politikusoknak le kell játszani. A nekünk embereknek, én azért egy ugyanolyan választópolgár vagyok, mint bárki más a Magyarországon, tehát én nem vagyok politikus, még egyszer mondom. Nekünk van 4 évente lehetőségünk, hogy ezen a véleményünkön változtassunk.
Egyébként akár meg is fordulhatna a fejedben, hogy ha már ugye egyszer felépítettél egy sikeres cégbirodalmat, most már ismert televíziós személyiség vagy, és abban is ugye előrébb és előrébb jutsz, hát egy politikai karrier is belefér még.
De nem tanultam politológiát, és nem is
értek televíziós hozzá. Műsorvezetést tanultál?
Hát ez egy, képzeld el, hogy ott is nagyon sok műsorba hívnak, és csak ebbe a gazdaságit vállalom el. Egyébként.
Amúgy a politikusok sem tanultak politológiát többségében, emiatt nem.
Hát azért sok komoly kaliberű politikusnak azért komoly politikai háttere van. Azért.
Másképp fogalmazok, megtehetnéd, mondjuk pénzed volna rá, hogy alapíts egy pártot, neki feszülj annak, hogyha nem tetszene mondjuk a társadalmi berendezkedés, akkor azon változtass.
Figyelj, megtehetném azt is, hogy veszek egy Forma 1-es autót, belülök és elindulok a Forma 1-en, de soha nem nyerném meg. Azt sem csinálom meg. Tehát nem. Tehát én ezt a környezetet és ezt a tevékenységet választottam, és én ezt csinálom. És nekem továbbra is az a véleményem, hogy mindenki azzal foglalkozzon, ami ezért. Vagy amilyen hivatást választott magának.
Te mit érzel szabadságnak? Mitől érzed magad igazán szabadnak?
Hát én most például teljesen szabadnak érzem magam. Tehát azzal, hogy tudok vállalkozni, tudok utazni, ahova akarok, tudok a gyerekeimnek segíteni, tudok családoknak segíteni, olyan dolgokat tudok tenni, amit esetleg más nem tud megtenni, akár karitatív, akár üzleti módon. Tehát ez nekem egy abszolút szabadságot jelent.
Mikor éreznéd azt, hogy már nem adatik az meg, amit te szabadságban elvársz az élettől?
Hát ha bezárnak, szűk keretek közé zárnak, hogyha bezárnak valahova, akkor. De amíg nem vagyok bezárva, addig én az én szabadságommal nem lehet mit kezdeni. Tehát, hogy mondjam, ilyen dogmákkal engem nem lehet keretek közé állítani. Fizikailag lehet csak.
Neked olyan unikális tapasztalatod van, Levente, hogy végig vállalkoztad. Egyáltalán milyennek látod ezt az egész folyamatot? Mennyit változott azóta, hogy a rendszerváltás idején elkezdődött egy szabadabb élet Magyarországon?
Hát a rendszerváltás, azt nem azt mondom, hogy tökéletesen csinálta Magyarország. Ezt csináltuk volna jobban is. Tehát,
mit rontottunk el?
Hát például azt, hogy 90-ben rendszerváltáskor a vállalkozói lét legális lett, és újrakezdési hitelt adtak a vállalkozóknak, és ezzel elértük azt, hogy hitelkitetté tettünk minden magyar vállalkozót, és a mai napig minden magyar vállalkozás tőkehiányos. Nem tudtuk, ugye 90-ben is még mi azt hittük, meg én is azt tanultam, nem tudtuk 10-20 évig, hogy mi az a tőke. Azt tudtuk, hogy döntsd a tőkét, ne siránkozz, azt tudtuk, hogy a tőke az egy rossz szó, egy citok szó, amit nem lehet kimondani, nem tudtuk, hogy mi a tőke. És képzeld el, az a vicc, hogy nagyon sokan a mai napig nem tudják. Nagyon sok nagy vállalkozó a mai napig nem tudja, hogy mi az a tőke. Hogy azt hiszi, hogy amikor tőkére van szüksége egy cégnek, akkor hitelt kell felvenni. Mert a rendszerváltáskor, mikor pénz kellett, hitelt vettünk föl. Ahelyett, hogy tőkét adtak volna akkor az induló vállalkozásoknak, nem hitelt, belekerültek egy hitelspirálba. Amit még a vicc az, hogy még én is, azért kellett nekem az olasz cégtársamat bevenni a cégbe, mert a tőke szerkezetem gyenge volt, és minél nagyobb volt a cégem, tehát hihetetlen módon nőtt a cégem, annál nagyobb bajba voltam. És egy kötéltánc volt az egész. És 2015-re elértem oda, hogyha például jön egy rossz nyár, akkor megbukok.
Mennyire tartod 2022-ben kiforrottnak a magyar kapitalizmust, vagy ezt a berendezkedést?
Én a fiatalok, mindig is a fiatalokba bíztam, és a fiatalokba hiszek egyébként. Azt nagyon pozitívan tapasztalom, és nagyon szeretek egyébként egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, még általános iskolákban is előadni, mert látom, hogy egy-két fiatal iszonyatosan fejtett döbbenet, hogy milyen értelmes fiatalok vannak. Azért egyébként, mert a távollátásuk sokkal nagyobb, mint nekünk volt ugye az internet miatt, és iszonyat felvilágosultak. Úgyhogy én még most is egyébként az egyetemistákba bízok, a főiskolásokba bízok.
De ha egy picit a rendszer felől közelítjük, te hiszel a kapitalista rendszer fenntarthatóságában, már hogyha a folyamatos gazdasági növekedést tekintjük annak céljául? Vagy céljaként?
Hát nézd, azért most itt Magyarországon volt egy kis szünet, de 50-60 év szünet, de hát azért a nyugat-európai társadalomban, vagy Amerikában azért több száz éve működik, és jól működik. Vannak változások, a torták változnak, a tortaszeletek változnak, de nagyjából azért működik.
A Balogh Leventével folytatott beszélgetés megerősítette bennem azt a kézenfekvő, de kétség kívül fontos megállapítást, hogy a vagyon és a pénz ugyan egyszerre biztosítja a lehetőségeket, de közben óriási terhet is helyez az emberre. Ami pedig talán kevésbé kézenfekvő, de szintén érdekes meglátás, hogy Levente szerint egy vállalkozó akkor teszi jól a dolgát, ha legjobb tudása szerint alkalmazkodik a mindenkori környezethez, és nem foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyekben úgy érzi, nem tudna változást kikényszeríteni. Ez utóbbit én kicsit másképp gondolom, de jó volt meghallgatni egy ilyen véleményt is. Ez volt az Éljen a Magyar Szabadság podcast, amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be, személyes történeteken keresztül. A műsort a Beaton Studio a brüsszeli Bulle Media produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Sphera Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők személyes történeteket bemutató podcastjaink keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. A Bulle Media részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiano Ricci vett részt. az Éljen a Magyar Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsanna és Lukács Luca, a hangmester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihár. Batiz Andrást és az Éljen a Magyar Szabadságot hallották.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.